Kedves testvérek, olvassuk a zsidókhoz írt levél második fejezetéből a 9-től a 18. versig terjedő szakaszt. A zsidókhoz írt levél második fejezetének a 9-től a 18. versig terjedő szakaszában így szól hozzánk Isten igéje. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, mivel az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mert ez volt méltó ahhoz, akiért van a mindenség, és aki által lett a mindenség, hogy üdvösségük fejedelmét, aki sok fiat vezet dicsőségre, szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól, hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet közösségében dicsérlek téged. És ismét, én benne bízom, és ismét, íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket Isten nekem adott. Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap lehessen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. A múlt vasárnap a 9. vers kapcsán nagyon részletesen megvizsgáltuk az Úr Jézusnak az értünk hozott áldozatát. Nagyon részletesen megnéztük, hogy az ő értünk elszenvedett halála, az ő értünk elszenvedett haláláért Isten őt dicsőséggel és tisztességgel koszorúzta meg, és így lett az Úr Jézus igaz és hű főpappá számunkra, és mivel ő, mint főpap, önmagát vitte áldozatul Istennek, ezért koszorúzta őt meg Isten dicsőséggel és tisztességgel, és azt is láttuk, hogy mint bíró vállalta magára az elítélteknek a büntetését. Hol van az a bíró, aki az elítéltnek a büntetését magára vállalja? És azt, hogy mit jelentett teljes valóságában, hogy az Úr Jézus megkóstolta a halált, nem tudjuk emberi eszünkkel felfogni. Erről is elég sokat beszéltünk a múlt vasárnap. Rozsé Libbi testvér egy nagyon tudós és nagyon komoly hívő teológus ezt ahhoz hasonlította, hogy tudjuk, hogy a jeruzsálemi templomban, amikor még a templomot nem rombolták le, ott volt egy oltár, amelyiken bemutatták az engesztelő áldozatot, és az oltárnak a tetején volt egy fémrács. Ugye erre a fémrácsra pakolták rá a fát, aztán a fa tetejére az áldozatot. És ugye alulról kapta a tűz az oxigént. És az a pont, ahol a legforróbb volt ez a tűz, ugye ahogy alulról ment be az oxigén, és a farakásnak a közepe volt a legforróbb része, pont ez a része nem látszódott. Ezt a részét senki nem látta. A legforróbb pontot senki nem láthatta. Ugyanúgy, mint ahogy az Úr Jézus szenvedéseinek is a legfájdalmasabb pontját, az áldozatának a legiszonyatosabb részét nem láthatja ember, láthatatlan valójában még a hívő ember számára is. De itt ebben a mai szakaszban azt olvastuk, hogy ez volt a méltó, hogy így történjen meg. Az volt a méltó, tehát ez felelt meg az Isten igazságosságának és az Isten szeretetének. Azt olvastuk itt a 10. versben, hogy Isten által van a mindenség, ugye ő teremtett mindent, de ő érte van a mindenség. Tudjuk, hogy Augustinusnak tulajdonítanak egy olyan imádságot, aminek van egy ilyen sora, hogy magadnak teremtettél bennünket. Isten a saját dicsőségére teremtett mindent, és az egész teremtett világ az Isten dicsőségét mutatja. Aki ért a természettudományokhoz, az nagyon sokat tudna nekünk erről beszélni, hogy hogyan látható, hogyan válik láthatóvá a teremtett világnak minden kicsi részecskéjében, minden megnyilvánulásában, minden jelenségben az Istennek a felfoghatatlan bölcsessége és a dicsősége. De az embert is magának teremtette az Isten. Az embert is saját magáért teremtette. Amikor azt mondja Pál apostol az Efézusbeliekhez írt levél első fejezetének a 12. versében, legyünk magasztalására az ő dicsőségének, mert az embert erre a célra teremtette Isten. És amikor az ember csődöt mondott, amikor az ember elbukott, akkor Isten elhozta erre a világra az Úr Jézust, a második Ádámot, ahogy fogalmaz Pál apostol, és általa újonnan teremtette az embert, aki őt befogadja. Lehetővé tette ezt az új teremtést. És ezért mondja aztán Pál apostol később az Efézus beliekhez írt levélben, hogy az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Az új teremtés. Az új teremtést is őre áll nézve, saját magára nézve hozta létre Isten. És a bűn mérge azt okozza, hogy sok milliárd ember ezen a földön nem tudja, hogy mi végre van a világon. Nem tudja, vagy nem akarja dicsőíteni az egyedül imádandó Istent. És ezért megy tönkre az embereknek az élete. Mert nem tudják, hogy mi az értelme annak, hogy itt leélik ezen a földön a maguk 60, 70, 80, vagy ha feljebb 90 évét, mondja a Zsoltáros, mert nem tudják és nem akarják elfogadni azt, hogy Isten azért teremtette őket, hogy őt imádják. Ettől lesz ember az ember igazán, hogy az Istent imádja. Attól lesz igazán az ember emberré, hogy betölti azt a feladatát, ami végre Isten teremtette, hogy őt dicsőítse és őt imádja. És a hívő embernek az élete, ugye a mi életünk is akkor siklik félre, akkor sodródunk el ahogy Pál apostol fogalmazza itt a zsidókhoz írt levél második fejezetének az elején, amiről már szó volt, amikor nem az Úr dicsőségének a magasztalására élünk. Akkor sodródunk el, amikor már nem az ő dicsőségének a magasztalására élünk. És nagyon fontos, hogyha megnézzük ezt a 10. verset, hogy újabb, Istennek újabb neveit találjuk itt ebben a versben. Nagyon érdemes lenne azt csinálni, hogy az ember mondjuk egy éven keresztül, amikor végigolvassuk a Bibliát, valahogy a Bibliánkban bejelöljük Istennek a neveit. Itt mindjárt találkozunk Istennek két nevével. Ő az, aki által lett a mindenség, és akiért van a mindenség. Ő érte, és ő általa van a mindenség. És ez Isten természetének a része. Hogyha ezt megértjük, akkor Isten természetének a részéből értünk meg valamit. Tehát mi volt méltó, mi illett Isten igazságosságához és szeretetéhez? Az, hogy megmenekülésük szerzőjét, aki sok fiat vezet a dicsőségre, szenvedések által juttassa célba. Ezt mondja nekünk ez az ige. Ugye itt a Károlyi fordításban, meg az új fordításban is az a szó szerepel, hogy üdvösség. Sokszor el szoktam mondani, de úgy gondolom, hogy nem lehet elégszer ismételni, hogy az üdvösség, az a szó, amit a görög szövegben szerepel, és az Ószövetségben is a héber szövegben szerepel, nem egy ilyen homályos fogalom. Üdvösség, mit jelent ez? Sokan azt gondolják, hogy az a túlvilágra vonatkozik. Pedig az igének a szó szerinti jelentése az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is a megmentés, a szabadulás, a valamitől való megmenekülés. Ugye ismerjük a görög szót, bizonyára sokan hallottátok már, szotéria, és a héber szó pedig nagyon is emlékeztet bennünket az Úr Jézusnak a héber nevére, Jesu A. A szabadulás, a megmenekülés. És a szabadulás, a megmenekülés, az itt kezdődik, itt kezdődött el a mi életünkben, akik az Úr Jézust már megismertük, a mi életünkben már elkezdődött az üdvösség, a mi életünkben már elkezdődött a szabadulás. És az örökké valóságban Isten aztán teljesen véghez viszi, és kiteljesíti majd ezt az üdvösséget, ezt a szabadítást, ezt a megmentést. És itt az Úr Jézusnak egy újabb nevét találjuk, Istennek egy újabb nevét találjuk, a szabadulásnak a szerzője. Itt megint egy kicsit hadd térjek vissza arra, hogy ez a fejedelem szó, ami itt szerepel a mi szövegünkbe, az a görög nyelven azt is jelenti, hogy aki valamit elkezd, vagy valakinek a vezére, az, aki példaképként előttünk jár, és aki megszerezte számunkra ezt a szabadulást. Ő a hitnek a szerzője és a célba juttatója, mondja a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a második verse. Miért mondja azt, hogy ő szerezte ezt az üdvösséget? Nem csak a halála által, hanem azáltal is, hogy ő ébresztett hitet a szívünkben, és azáltal menekülhettünk meg. Nem a mi jóságunk, nem a mi istenes voltunk, nem az, hogy tele voltunk vallásos érzülettel, vagy az, hogy valami ösztönös vonzódás élt bennünk a transzcendens, tehát a nem evilági dolgok iránt. Nem ezért menekültünk meg, hanem azért, mert az Úr Jézus az életünknek egy pontján mellénk lépett, mint ahogy odalépett az Emmausi tanítványok mellé is a feltámadása után, és hitet ébresztett a szívünkben. És nekünk ebben semmi szerepünk nem volt. Egyetlen egy szerepünk volt az, hogy amikor hallottuk a hívást, akkor igent mondtunk rá. És ezért mondja az ige, hogy Krisztus a szabadulásnak a szerzője. És Isten, az Atya azért küldte el az Úr Jézust, hogy szabadulást szerezzen, mert ő sok fiat akart dicsőségre vezetni. Azt az embert, aki őt megtagadta, aki megtagadta azt, hogy Isten dicsőségének a magasztalására éljen. Azt az embert, aki fellázadt ez ellen a teremtő Isten ellen. Ezt az embert akarta Isten megkeresni, az ő számára készítette a szabadulást, hogy dicsőségébe fogadhassa, hogy visszafogadhassa. És azt mondja itt az ige, hogy a szabadulásnak ezt a szerzőjét szenvedések által akarta Isten tökéletessé tenni. Mit jelent ez? Hát az Úr Jézus nem lett volna tökéletes? Az Úr Jézusnak azért kellett szenvednie, mert valami hiányosság volt benne? Egyáltalán nem. Itt megint egy kicsit bonyolódjunk bele a görög szövegbe. A teljo ige azt jelenti, hogy célba juttat, elvisz, vagy elvezet a célig, vagy valamit befejez. És ettől lesz valami tökéletes. Isten elkezdett egy munkát az emberiségben, már a bűnbeesés után elkezdte a munkáját, hiszen az egész Ószövetség arról szól, hogy hogyan készítette elő az Úr Jézusnak a jövetelét. És az Úr Jézusnak a személyében ezt a munkáját ő befejezte és célba juttatta. Az Úr Jézus mindazokon a szenvedéseken keresztül, amelyeken keresztül átment, jutott el addig a célig, amelyet Isten már a világ alapjainak a felvettetése előtt elgondolt, és amelyért Isten őt elküldte. És ezért kiálthatott az Úr Jézus a kereszten, hogy elvégeztetett. Ez a szó, elvégeztetett, ugyanaz a szótő, mint ami itt szerepel a zsidókhoz írt levélben. Elérkeztem a célhoz. Célhoz értem. És a cél pedig az volt, hogy a szabadulásunk érdekében megkóstolja a halált. Az Úr Jézus szenvedései közepette célhoz ért. És mi így tekintünk rá. Az, hogy ő a célba ért, az, hogy szenvedései közepette nem hátrált meg, hanem kitartott egészen a célig, az a hívő embernek az életére folyamatosan hatással van, vagy legalábbis folyamatosan hatással kell, hogy legyen a hívő életünkre. Mert az ő célba érése által menekülhetünk meg. Az ő célba érése által menekültünk meg mi, akik már megismertük őt. És az ő célba érése által juthatunk mi magunk is el a célig. Majd később látni fogjuk a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 14. verse kapcsán, hogy azt mondja az ige, hogy egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket, tehát örökre célba juttatta azokat, akiket ő elindított ezen az úton. Amikor az Úr Jézus keresztjére nézünk, akkor részben láthatjuk a szabadulásnak, a szabadításnak, a megmenekülésnek a zálogát és a kiinduló pontját. De ugyanakkor, amikor az Úr Jézus keresztjére nézünk, akkor azt se felejtsük el, hogy az ő szenvedése a mi célba érésünknek a záloga is. Amikor azt mondja az ige, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, az elvégzi, tehát eljuttatja egészen a célig a Krisztus Jézusnak a napjáig, ez is azáltal történik, hogy az Úr Jézus értünk megáldoztatott. És olyan jó erre gondolni, hogyha elcsüggedünk, hogyha nem látunk előrelépést a saját hívő életünkben, ha újra meg újra visszatérő bűnök ellen harcolunk és küszködünk, hogyha nem látjuk azt, hogy gyümölcstermű lenne a hívő életünk, hogyha újra meg újra szégyenkeznünk kell a kudarcaink miatt, akkor nézzünk az Úr Jézusnak a keresztjére. Ő célba ért, és bennünket is célba juttat. Majd az Isten tisztelet végén énekelni fogjuk azt az éneket, amelyiknek így szól az egyik sora, hogy elvisz, elsegít engem a célhoz, ő a győzelmes hűvezér. Elvisz, elsegít engem a célhoz, mert magamtól nem tudnék eljutni a célig. De az Úr Jézus Krisztusnak a keresztje, az ő szenvedése, az ő halála az, ami elvisz, elsegít engem a célhoz. És azt mondja itt tovább az ige, hogy a megszentelő és a megszenteltek egytől származnak. Mit is értünk ez alatt? Mit is ért az ige az alatt? Itt van az Úr Jézus, aki szenvedése által célba ért, és ez nem egy új elgondolása volt Istennek. Azt mondja itt, hogy a megszentelő és a megszenteltek egytől származnak. Ugye a megszentelő az Úr Jézus. Itt újabb Isten névvel találkozhatunk. Ugye szent, tudjuk, hogy a szent azt jelenti, hogy valaki vagy valami számára elkülönítve, valamilyen célra félretéve, és ugye mi szempontunkból gondolhatunk arra, hogy elkülönítve, elszakítva, elválasztva mindentől, ami gonosz, és félretéve, elkülönítve egyedül Isten számára. Ezek a megszenteltek, a megváltottak. És mit jelent az, hogy egytől származnak? Ez azt jelenti, hogy Istennek volt egy örök elhatározása, egy örök végzése, hogy a világ alapjainak a felvettetése előtt eltervezte, elhatározta ezt a nagy szabadítást, amiről elég részletesen beszéltünk, szintén a zsidókhoz írt levél 2. fejezetének az első versei kapcsán. Elhatározta, hogy elküldi a messiást, elhatározta Isten, hogy áldozatul adja, hogy megválthassa és megszentelhesse a benne hívőket, és testvérek, ez az eleve elrendelés. Ez az eleve elrendelés. Az, hogy Isten Krisztust eleve elrendelte szabadítónak. És ugyanakkor azt is elhatározta, hogy bennünket, akik hiszünk az Isten egyszülött fiának a nevében, bennünket fiaivá fogad. Ugye ezt mondja olyan tisztán és világosan János evangéliumának az első fejezetének a 12. vers, hogy akik befogadták őt, azoknak megadta azt a felhatalmazást, hogy az Isten gyermekei legyenek. És ez ugyanannak az örök isteni végzésnek, ennek ugyanannak az örök isteni eleve elrendelésnek a másik oldala. Hogy aki hisz, az megmenekül. Aki hisz, Isten a saját maga számára elkülönítés félreteszi, hogy aki befogadja őt, aki elfogadja ezt az érte szenvedett Krisztust, az Isten annak megadja azt a felhatalmazást, hogy Isten gyermeke legyen, és ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Micsoda hihetetlen és érthetetlen dolog, hogy ez a Jézus, ez nem szégyel bennünket testvéreinek nevezni. Az örökkévaló Isten fia megváltottakat testvéreinek nevezi. Ugye mi soha nem szólítanánk, soha nem merészelnénk az Úr Jézust testvérünknek szólítani. De ő nem szégyeli, hogy a testvérei vagyunk. Így, amilyenek vagyunk, sokszor bűnösen, mocskosan, újra meg újra elbukva, fehér ruhánkat újra meg újra bemocskolva, nem szégyeli. Mint ahogy azt sem bánja meg, hogy elhívott bennünket. Mert megbánhatatlanok az Istennek az ajándékai és az ő elhívása. Nem bánja meg, hogy bennünket a testvéreivé tett. Ugye mi bűnösök hányszor, de hányszor szégyeljük őt, a tisztát, a szentet és az igazat. És ő a tiszta, a szent és az igaz nem szégyel bennünket, bűnösöket. Nem is tudjuk mi ezt igazából felfogni. És olyan fontos és olyan lényeges dolog az, hogy ezt a nagyon különleges kijelentést Pál apostol az igével támasztja alá. És itt most zárójelben hadd jegyezzem csak meg azt, hogy tanuljuk meg ezt az apostoltól, hogy minden kijelentésünket az igével támasztjuk alá. Hogy nem a levegőbe beszél, nem a saját elgondolása szerinti tanítást ad, hanem újra és újra vissza nyúl az igéhez, ugye ami Pál apostol számára, amikor írta a zsidókhoz írt levelet, akkor az az Ószövetség volt, és újra meg újra minden kijelentését az Isten igéjével magyarázza meg. Az az idézet, amit megjelenik a 12. versben, az a 22. Zsoltárban található, akinél kéznél van a Biblia, remélem, hogy mindenkinél kéznél van, keressük ki a 22. Zsoltárt. Ja, azt látjuk ebben a Zsoltárban, hogy a második verstől kezdve, hogy az első vers az a bevezetés, ott tudjuk meg, hogy Dávid írta ezt a Zsoltárt, és a második verstől kezdve egészen a 22. vers első feléig a Mesiásnak a szenvedéséről szól ez a Zsoltár. Döbbenetesen pontos leírása ez a Zsoltár részben a szenvedő Mesiás lelkiállapotának, de a fizikai állapotának is. Most nem szeretném ezt részletezni, de nagyon döbbenetes az, hogy Dávid, mint próféta, már ezer évvel azelőtt, hogy a perzsák kitalálták volna ezt a rettenetes keresztre feszítést, ő már akkor egészen pontosan Isten szellem által leírta, hogy miben is áll ez a borzasztó kínszenvedés. És aztán azt látjuk, amikor elérünk a 22. vershez, csak a 22. verset olvasom, ments meg engem az oroszlán torkából, ugye ez még a szenvedésre utal. És ugye nem véletlen használja itt az ige az oroszlánt, hiszen kire vonatkozik az oroszlán? Hát arra az ordító oroszlánra, melyikről Péter apostol azt mondja, hogy szerte jár és keresi, hogy kit nyeljen el. De a következő mondat az már valami egészen más. Hogyha pontosan fordítanám itt le a 23. versnek a 22. versnek a második felét, akkor úgy fordítanám, hogy a bivajok szarvai közül meghallgattál engem, válaszoltál nekem, egészen pontosan az a szó állott a héber szövegben, válaszoltál nekem, és utána folytatja, hogy hadd hirdessem a nevedet testvéreimnek, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Innentől kezdve már a feltámadásnak a győzelme hangzik, a feltámadott messiásnak a győzelmi himnusza zeng ebben a Zsoltárban. És ezt a verset idézi az apostol a zsidókhoz írt levélben. Hadd hirdessem nevedet testvéreimnek, mert elérkezett a beteljesedés. Hogyha elolvassuk a János evangéliuma, huszadik fejezetének a 17. versét kikeresem, mert nagyon fontos lesz most itt nekünk. János evangéliuma 20. fejezetének a 17. verse, azt olvassuk itt. Mondta azért neki Jézus, ugye Mária Magdolnának, amikor találkozott a feltámadott Krisztussal, mondta neki Jézus, ne érints engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz. És most figyeljünk, hanem menj az én testvéreimhez. Kik voltak ezek az ő testvérei? Hát a tanítványok. Menj az én testvéreimhez, és mondd nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Az Úr Jézus testvéreinek nevezi a tanítványokat, és ezt mindjárt meg is magyarázza, hogy az én atyám, a ti atyátok, az ő atyuk, az én Istenem, az ő Istenük. Miért? Azért, mert befogadták őt, és felhatalmazást kaptak arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, és ezáltal az Úr Jézusnak a testvéreivé. És ezért fontos az, hogy hirdette az Isten nevét. Azt mondja, hirdette Isten nevét a gyülekezet közösségében. Ugye így folytatódik tovább a 22. Zsoltár 23. verse, hogy hadd hirdessem nevedet testvéreimnek, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ugye itt a zsidókhoz írt levélben a gyülekezet szó, az nagyon ismerős számunkra az ekklesia, ugye görögül az eklézsia. Az ószövetségi gyülekezet, ez egy kicsit más volt. Az ószövetségi gyülekezetet úgy hívja a héber szöveg, vagy a héber nyelvben így találkozunk vele, hogy az összejövetel, amikor mindannyian összejöttek. És azt is tudjuk, hogy a zsidóságban legalább 10 ember kell ahhoz, hogy ima közösséget alkothassanak. Ugye ezt úgy hívjuk héberül, hogy minnyán, és ezt a zsidó hagyomány abból eredezteti, hogy amikor az angyal, amikor az Úr és Ábrahám arról beszéltek, hogy hány embernek kell megmenekülni ahhoz, hány igaz embernek kell lennie ahhoz, hogy Sodoma és Gomora megmeneküljön, akkor ugye 10-nél álltak meg. És ezért jelent 10 férfinek a jelenléte ima közösséget jelenleg a zsidóságban. Nincsenek 10, akkor keresni kell egy 10-et, különben nem kezdhetnek el közösen imádkozni, különben az nem számít gyülekezetnek. Ezzel szemben, amikor az Úr Jézus beszél a gyülekezetről, akkor ő a kihívottakról beszél. Ugyanúgy, mint ahogy Lótot kihívta Sodomából, a romlás városából, vagy ahogy bizonyára mindannyian olvastátok Banyenek a Zarándok útja című könyvét, az allegóriáját, ahogy keresztjént kihívta az evangélista a romlás városából, ahogy bennünket az Isten kihívott a romlás városából. Ez a gyülekezet. Mindenféle meghatározást adnak, hogy mi a gyülekezet. Van, akik azt mondják, hogy hát a gyülekezet az ott van, ahol az igét tisztán hirdetik. Hát fontos az ige tisztán hirdetése, de az még attól nem gyülekezet. A gyülekezet az, azoknak a közössége, akiket Isten kihívott a romlás városából, akiket átvitt a sötétség birodalmából az ő szeretete fiának az országába. És az Úr Jézus az ilyen emberekre azt mondja, hogy nem kell, hogy 10 legyenek, mint az Ószövetségben. Hanem azt mondja az Úr Jézus a Máté 18:20-ban, hogy ahol 2 vagy 3 egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Tehát Istennek kifejezett akarata az, hogy a hívő életünket ne csak az imádság titkos kamrájában éljük. Ismerek valakit, bizonyára ti is ismertek ilyeneket, sajnos vannak szép számmal ilyen hívő emberek, akik úgy gondolják, hogy nekik nem kell keresztény közösségbe tartozniuk. Én most eszembe jut valaki, aki sok gyülekezetben megfordult, mindegyikben talált hibát, mindenhol voltak bűnös emberek. Hívtam ide is, hogy sok problémája van adott esetben, idős szüleit gondozza, ápolja, és mondtam neki, hogy ha nem tudsz elmenni sehova, akkor kapcsold be a számítógépet, van interneted, azon dolgozol, gyere a közösségbe. Nem jön a közösségbe, testvérek. Mert a közösségben bűnös emberek vannak. Mindig van kifogás. De az Úr Jézus azt mondta, hogy fontos, hogy 2 vagy 3 összegyűjjünk. Miért? Mert akkor ő ott van. És csodálatos dolog az, hogy tudhatjuk, hogy az Úr Jézus most is itt van, közöttünk van. A péntek este eketagoknak a találkozója volt ugyanígy virtuálisan, és többen a testvérek közül elmondták, hogy hiányzik nekik most a testvéri közösség, és hogy valahogy ez a vírus, hogy nem tudunk elmenni akár a templomi, vagy a gyülekezeti istentiszteletre, vagy bibliaórára, vagy valahogy megtanítja a hívő testvéreket, hogy értékeljék a testvéri közösséget. Mert a gyülekezetnek és a közösségnek a célja az az Isten dicsőítése. Ugye látjuk azt, hogy ez az egész szakasz, amit most itt olvasunk, ez végig az Isten dicsőítéséről szól. Végig arról szól, hogy Isten magának teremtett bennünket, hogy dicsőítsük őt, hogy Isten az Úr Jézust is azért küldte el, hogy mi az ő gyermekei lehessünk, és újból úgy dicsőíthessük őt, mint ahogy ő azt eredetileg eltervezte. És akkor, amikor a gyülekezet közösségében dicsőítjük Istent, akkor tulajdonképpen az Úr Jézus az ő jelenlétével visszavezeti a gyülekezetet, az Istent dicsőítő teremtményeknek a sorába. A 13. versben újabb idézettel találkozunk, és hát fontos lenne megnézni, hogy hogyan is függ össze ez a 13. versben idézett ige az eddig elmondottakkal. Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, nézzük meg, hogy mit is találunk itt. Ez az idézet, amit itt Pál apostol előhoz, ez az Ézsaiás könyvében található, az Ézsaiás könyve 8. fejezetében. Pál apostol itt csak a 18. verset idéz, illetve a 17. versből is egy mondatot, de annak érdekében, hogy jobban megértsük, itt újból azt szeretném kérni, hogy akinek kéznél van a Bibliája, nyissátok ki az Ézsaiás könyve 8. fejezeténél a Bibliát, és nézzük meg a 14. verset először. A 14. vers így szól. És ő nektek szent hely lesz. Ugye az előző vers szól arról, hogy a seregek urát őt szenteljétek meg, őt féljétek és őt rettegjétek, tehát őrá vonatkozik a 14. vers, és ő nektek szent hely lesz, de megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael két házának, stőr és háló Jeruzsálem lakosainak. Minden rabbinikus magyarázat egyetért abban, hogy ez a szakasz a messiásról szól. Tehát a messiás megütközés köve lesz az egész Izrael számára. Ja, most mondhatnátok nekem gyorsan, hogy de hát akkor, amikor Ézsaiás írt ezt a proféciát, és az az időszak, amire vonatkozik, hogy az Úr Jézus a messiás megütközés köve lesz, és botránkozás kősziklája az egész Jeruzsálem számára, és Izrael számára, hát akkor már csak a déli ország résznek a képviselői voltak Jeruzsálemben. De ez így nem igaz, mégpedig azért, mert már az északi ország résznek a meglétekor, azt olvassuk az igében, hogy a hívő, Istenhez ragaszkodó zsidók átszögdöstek az északi ország részből a déli ország részbe. És ugye látjuk az Úr Jézusnak a születése körüli történetet, hogy például a Hanna az Áser nemzetségéből származott. Tehát az Úr Jézus korában, Jeruzsálemben és egész Izraelben mind a 12 törzsnek a képviselői ott voltak, jelen voltak. Már lehet, hogy egyik másik talán nem tudta már magáról, de valószínűleg tudhatták, hiszen Hannáról is tudjuk. És ez a tömeg, az Izrael két háza és Jeruzsálem lakosai, ez a tömeg, ez elutasították az Úr Jézust. És ez lett a következménye annak, illetve ennek lett a következménye az, amit a 15. versben olvasunk, és megütköznek köztük sokan, és elesnek, és összetöretnek, törbeesnek, és megfogatnak. Ugye ez a vers, ez az ige vers, ez nagyjából az időszámításunk utáni 70. évnek az eseményeit írja le. Ugye az, a messiásnak az elvetése volt az oka annak, hogy elpusztult ez a szentély, hogy szétszóratott a nép. Ugye Józsefus Flavius mint szemtanú írta le, hogy több mint 1 millió zsidót, 1 millió embert lemészároltak Jeruzsálemben. 1 millió embert. Azt is tudjuk, hogy ezreket feszítettek keresztre. Hogy több mint 900 000 embert elvittek hadifogolynak a rómaiak. És szó szerint beteljesedett minden. Azt mondja, hogy törbe esnek és megfogatnak. Elvitték őket hadifogságra. És még tovább megy itt a próféta, ami szintén az Úr Jézus elvettetésének a következménye volt, közd be e bizonyságtételt, és pecsételd be a tanítást tanítványaimban. A zsidó Biblia ettől kezdve a zsidók számára egy csukott, érthetetlen könyv lett. Azt mondja Pál apostol, azt írja Pál apostol a 2. Korintus 3.15-ben, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Nagyon érdekes dolog, hogy az Úr Jézus keresztre feszítését követő 1-2 században nagyon sok nagy zsidó tudós és rabbi felismerte, hogy kinek kell lenni, milyennek kell lenni a messiásnak. És felismerték az Ézsaiás 53 alapján, ennek az igének az alapján, a Zsoltárok 22 alapján, és még sorolni lehetne. Minden fontosan láttak. És miután végig elemezték, hogy kinek kell lenni a messiásnak, nem jutottak el odáig, hogy kimondják azt, hogy a messiásunk már eljött. Mert lepel borult a szemükre. És tudjátok, hogy ennek az lett aztán a következménye, hogy a középkori nagy zsidó írásmagyarázok, talán Maimonidésznek a nevét ismeritek többen, de másokat is lehetne emlegetni, ugye akik már később éltek, nagyjából a középkorban, ezek már kőkeményen küzdöttek, még az ellen is, hogy a zsidók például az Ézsaiás 53-at elolvassák. Egy csomó zsidó ember, aki nagyon jól ismeri a Bibliát, az Ézsaiás 53-at soha el nem olvasta, mert meg van tiltva. Ne olvassátok el. És gondoljatok bele, hogy itt azt mondja az ige, hogy lepel lesz az Isten igényén, de becsételd be a tanítást tanítványaimban. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy lesz egy maradék. Lesz egy maradék, akik számára viszont nyitva lesz az Isten igéje, akik értik az igét. Ugye ezek azok, akikről beszél itt a 13. versben az apostol, hogy azok a gyermekek, akiket Isten nekem adott. Ezeknek a gyermekeknek a számára, akiket Isten az Úr Jézusnak adott, ezeknek a gyermekek számára nem lesz eltakarva az Isten igéje. Számukra nem lesz érthetetlen a Tóra, a törvény, az Isten beszéde. És folytatja aztán tovább az Ézsaiás 8, és ugye itt következik majd újból az a zsidókhoz írt levél 13. versében az idézet, hogy én pedig várom az Urat, aki elrejtette orcáját Jákob házától, és benne bízom. Ugye ezt már idézi az apostol, benne bízom. Tehát ez azt jelenti, hogy a zsidóság egészen a 70-től megvizsgált története a szétszóratásról, az üldöztetésről, a népirtásról szólt. De a messiás így szólt, én az Úrban bízom. Én az Úrban bízom, mert van megoldása Istennek Izrael számára, amelyet ki kell várni. Azért mondja, hogy én pedig várom az Urat, és benne bízom. Mert jelenleg még Isten a mai időben is még elrejti az orcáját Jákob házától. Most még azt mondja Izrael közösségének, hogy nem népem. Ugye emlékszünk erre a kifejezésre a Hósás könyvéből. Nem népem. De aztán folytatja, és idézi Pál apostol is tovább az Ézsaiás 8.18-at. Im hol vagyok én és a fiak, akiket adott nekem az Úr, idáig idézi az apostol, és a proféta pedig így folytatja, az Úr jelekül és csodákul adott Izraelben, Sion hegyén lakozó seregeknek urától vagyunk mi. Tehát ez azt jelenti, hogy el fognak jönni, és vannak most is Izraelnek gyermekei, akik megértették a Mesiásnak a hívószavát, akik a Mesiáshoz gyülekeznek, az a maradék, amiről újból és újból beszélnek a proféták. És ugye az Efézus 2-ből tudjuk, hogy a nemzeteknek a fiai is ezekhez csatlakoznak, hiszen az Úr Jézus az ő halálával lebontotta a zsidó hívők és a nemzetekből való hívők közötti válaszfalat. És most már minden hívő az Atya ajándéka Krisztus számára. Ezért mondja itt Pál apostol, hogy akiket az Isten nekem adott. Az Úr Jézus is a főpap imájában többször is ezt a kifejezést használja, hogy akiket nekem adtál, minden hívő ember az Atya ajándéka Krisztus számára. Hát micsoda ajándékok vagyunk mi? Ugye karácsony közeledik, sokszor kapunk és kaptunk olyan ajándékot, amivel nem tudtunk, vagy talán még most se tudunk mit kezdeni. Ott porosodik már évek óta egy polcon, megtartjuk, mert valakitől karácsonyra ajándékba kaptuk. De csak a helyet foglalja. Sokszor útba van. Néha arra gondolunk, hogy át ki kéne már dobni, de aztán eszünkbe jut az illető, akitől kaptuk. Milyen ajándék vagyok én az Úr Jézus számára? Milyen ajándék az én hívő életem az Úr Jézusnak a számára? Itt azt olvastuk a prófétánál, hogy a hívő zsidók az intés és példa, a jelenleg élő messiás hívő zsidók, intés és példa a nem hívő zsidók számára. És azt mondja tovább az apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy itt vannak ezek a gyermekek, akiket Isten Krisztusnak ajándékozott. És mit tett Isten ezekért a gyermekekért? Azt látjuk, hogy mivel ezek a gyermekek hús és vér emberek, a Messiás is hús-vér emberként született erre a földre. Hús-vér emberként kellett erre a világra születnie, hogy megkóstolhassa a halált. Itt megint egy kicsit hadd bonyolódjak bele egy szómagyarázatba. A 14. versben kétszer olvassuk azt a szót, hogy részesei. Elolvasom még egyszer. Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, stb. Ugye itt a görög szövegben megint kétféle kifejezés szerepel. Az egyik, amikor arról ír, hogy hús-vér részese, akkor az azt jelenti, hogy ő is lényegét tekintve, mint ember, hús-vér emberré lett. És a másik kifejezés, amikor azt mondja, hogy részt vett az életükben, az azt jelenti, hogy hús-vér emberként úgy élt, mint ők, de ez részvétel volt olyan értelemben, hogy a természetének viszont már nem volt része a bűnös emberi természet. Tehát ő hús-vér emberként élt, de a természete nem volt bűnös természet. Ahogy fogalmaz is János első levele, hogy bűn nem volt benne. És ezért volt lehetséges, hogy halála által megsemmisítse a halálnak az urát, vagyis az ördögöt. A bűnös ember halála, egy bűnös ember halála nem semmisíthette volna meg az ördögöt, hanem éppen ellenkezőleg történik. Az ördög vett hatalmat a bűnös emberen. Ugye van egy nagyon jó példa az Ószövetségben erre, hogy amikor Dávid legyőzte Góliátot, akkor tulajdonképpen Dávid Góliátot Góliátnak a saját kardjával fejezte le. És ezt tette az Úr Jézus is. Az Úr Jézus is ezt tette, amikor az ördögöt a saját fegyverével győzte le. És Akkor ugyanúgy, mint ahogy akkor Dávid győzelme kapcsán Izrael népe megszabadult a halálfélelemtől, ugyanúgy megszabadulhat és meg is szabadul a hívő ember a halálfélelemnek a rabságától. Olvassuk ezt a 15. versben. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy nincsen olyan ember, aki ne félne a haláltól. Hiszen a halál ellenség. És azt mondja az ige, hogy utolsó ellenségként fog eltöröltetni a halál. A halálfélelem rabszolgaságban tartja az embereket, rettegés, menekülés a haláltól, sokszor egy másik ember élete árán is kész valaki a haláltól megmenekülni. Vagy a halál elől menekülni valamilyen formában. Tudjuk azt például, hogy az abortuszt sokszor azzal legalizálják, hogy de az abortusz árán megmentjük az anya életét. És az anya meg akarja menteni a saját életét, a saját magzatának az élete árán is. Mert mi emberek ilyenek vagyunk, ennyire félünk a haláltól. És félünk, az ember fél a meghalásnak az eseményétől, magától is. Hogy mit fogok érezni, vajon fájni fog-e, vajon nem fog-e fuldoklani. Ugye sokszor mondják emberek, hogy hát ők nem szeretnének fulladásos halállal meghalni. Félünk a fájdalomtól, az ismeretlentől, hogy hogyan is fog ez lezajlani. Aztán az emberben ott van az a természetes iszonyodás a halott testtől, hogy nem tudjuk az életünket a testünkön kívül elképzelni, hozzá vagyunk kötve, és úgy rémes dolog a test elmúlásába belegondolni. De az Úr Jézus azért is vállalta a halált, hogy ezektől a jogos emberi félelmeinktől megszabadítson bennünket. És ezért volt az, hogy ő nem angyalokat karolt föl. Az angyalok nem tudnak meghalni. Az angyaloknak nem volt szükségük az Úr Jézusnak az áldozatára. Ugye azt írja Péter apostol az angyalokról, hogy sokkal hatalmasabbak és sokkal bölcsebbek az embernél. És az Úr Jézusnak nem az angyalok számára kellett váltságot hozni. Az angyaloknak nincsen szükségük megtérésre. Ugye azok a gonosz, Isten ellen fellázadt angyalok, ezek már döntést hoztak, ők nem akarnak az Istenről tudni, ők csak ártani akarnak az Istenről. Az ő számukra nincsen váltság, nincs is értelme. Ők az Isten váltsága ellen harcolnak most is. De azok az angyalok, akik Istennek a szolgái, a kiválasztottakért, nekik nincsen szükségük a Krisztus áldozatára. Mert Krisztus az Ábrahám leszármazottait karolta fel. Miért nem azt mondja az ige, hogy az Ádám leszármazottait? Azért, mert amikor Ábrahámot említi az ige, akkor azt mondja, hogy azoknak szól a szabadítás, akik hisznek. Hit Ábrahám az Istennek, és ez a hit tulajdonítatott neki igazságul. És azért, hogy az Ábrahám leszármazottait fölkarolhassa az Úr Jézus, ezért kellett mindenben hasonlóvá lenni a testvéreihez. Emberré lett, hogy ugyanolyan legyen, mint ők. Emberré lett, hogy meghalhasson értük. Emberré lett, hogy halála által irgalmas és hű főpap lehessen. Hogy mint főpap bemutathassa a legnagyobb engesztelő áldozatot. Ugye tudjuk, a 4 Mózes 16-ban ott van a nagy engesztelő áldozat. És az Úr Jézus saját maga lett a bűnért való engesztelő áldozat. Azt mondja az Zakariás 3.9, hogy eltörlöm-e földnek álnokságait egy napon. Ez az egy nap, amikor az Úr Jézus a földnek az álnokságait eltörölte. Ez az egy nap volt az, amikor az Úr Jézus ott függött a Golgotai kereszten. Amikor egyetlen napon a világ összes bűnért bemutatta az irgalmas és hű főpap az engesztelő áldozatot. És a messiás testélétenének a másik célja pedig a kísérthetőség. Ezzel fejezi be ezt a gondolatmenetet az apostol, hiszen tudjuk, és most is a magyarázatban is láthattuk, hogy az Úr Jézust nem a bűnös természet kísértette. Ő nem volt a bűnös természetnek alávetve, mert ő benne nem volt bűn, ugye olvassuk már, idéztük a János első leveléből. De az Úr Jézus is kísértéseknek volt alávetve, mégpedig a sátán és a világ részéről. Ugye tudjuk, meg van írva, amikor az Úr Jézus megkísértette a sátán, ugye le van írva a Máté 4-ben is, és a Lukács 4-ben is. Na de nem ez volt az összes kísértése az Úr Jézusnak. Hányszor kísértette a sátán a gonosz főpapokon és írástudókon keresztül? És még az utolsó pillanatban is, amikor ott függött a keresztén, hát az nem ördögi kísértés volt, hogyha Isten fia vagy, szállj le a keresztről? Hogyha végigolvasnánk az evangéliumokat, és csak azokat a helyeket bejelölnénk, hogy micsoda kísértéseket szenvedett el az Úr Jézus, szinte minden fejezetben találnánk valamit. Az Úr Jézus átélte, és tudja, hogy mit jelent kísérthetőnek lenni. És nem pusztán azért tudja, mert ő Isten, és mindent tud. Hanem azért tudja, mert saját maga, saját bőrén tapasztalta meg. És ugye idéztem előtt, vagyis említettem az előbb a Lukács 4-et, és a Lukács 4-ben, ahol az Úr Jézusnak a megkísértése történetét leírja a Lukács, akkor azzal fejezi be, azzal a mondattal, hogy eltávozott tőle egy időre. Mert az Úr Jézusnak az egész élete folyamatos kísértésben telt el. Ő, mint főpap, pontosan tudja, hogy az ember, a hívő ember mind megy keresztül. És ezért tud segíteni, mert tudja, hogy por vagyunk. Tudja, hogy por vagyunk. És ezért van meg a lehetőségünk arra, hogy ne engedjük át magunkat a kísértéseknek. Nem kell átengednünk magunkat a kísértéseknek. Nem kell magunkat megadnunk. Nem kell feladnunk a küzdelmet, mert ő tudja, és tud segíteni. És ezért mondja az apostol később a 4. fejezetben, amit majd szintén, hogyha odáig érünk, részletesen meg fogunk vizsgálni. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Ámen.
Ámen.